Folytassuk a pénteki közös rádiózást Rasztavics Dáviddal, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatójával, Turizmus Világa. Új tendenciák, változó igények, változó kereslet. Honnan induljunk?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, téged is, András. Köszönöm szépen, ez egy olyan lehetőség most a beszélgetés, amivel egy kicsit értékelni is tudjuk az eddigi szezont. Ugye most már augusztus van, és mögöttünk van két hónap a nyárból, meg eltelt fél év, ugye 2023-ból, és ezek olyan fontos mérföldkövek, amiket érdemes egy útközben is picit jobban megvizsgálni. Tehát új trendek, új tendenciák, az egyik legkönnyebb téma, ugye három témát hoztunk a mai napra, az egyik legkönnyebb téma, de az egyik legjobban, úgymond a szemet is felnyitó terület az az, hogy Nápoly városvezetése új engedélyek kiadásának a tilalmát vezette be. Tehát a következő három évben Nápoly történelmi belvárosában nem adnak ki új működési engedélyeket. Ez azért érdekes, mert több helyen lehet mostanában újraolvasni, hogy a túlturizmus miatt a városok és a térségek adókat szeretnének bevezetni, lezárásokat fontolgatnak, felső limitet akarnak szabni az odautazó turisták számában, és alapvetően szeretnék átalakítani ezt a jelenséget, hogy úgymond kisköltési erővel rendelkező nagy tömegek érkezzenek olyan lokációkba, akik elrontják az eredetileg is odavágyó, vagy több időt töltő, vagy nagyobb költési erővel rendelkező
minőségi turistáknak. Ez éppen a héten láttam, ugyanez Velencében is, ez csak átömlik rajta, de nem áll meg, nem fogyaszt, nem minőségi, és túl sok, ami átömlik.
Kicsit ez a uraszóval élve selfie turizmus, oda megyek, csinálok egy fotót, akkor már ott voltam, megosztom. És húzok tovább. Se az eszenciáját nem élvezem a helynek, sem megérteni nem tudom, valamint nem teremtek ugye bevételt és gazdasági értéket a helyi közösségnek. Ugye nem költök azokon a vendéglátó vagy egyéb egységekben, ahonnan az iparüzési adó áramlik be magába a városi kasszába. Ezáltal én kihasználom azt a területet, kihasználom a történelmi fontosságot, kizsigerelem, és elviszem onnan, amit szeretnék, viszont nem viszek oda semmit. És talán, hogyha Nápolyt megnézzük, ez egy olyan intézkedés, amit én nagyon is üdvözlök, ugyanis csak a város magjában Nápolynak több mint 1500 vendéglátó.
És az nagyon kicsi, az egy négyzetméter, ahogy írták.
Igen, pontosan 1,2, hát nem sokkal nagyobb, mint egy.
Hát egyszer egy, igen, egy négyzetvilágos, igen.
Négyzetvilágos, és hogyha belegondolunk, az egész városban működik 8000. Tehát ilyen pici helyre összpontosulva egyértelmű az, hogy nem büféket és nem további, úgymond magyaros szóval élve lehúzó egységeket kell nyitni, hanem a kézművességet, a tradicionális, az autentikus értékeket kell előtérbe helyezni, és talán úgy kell kiadni ezeket az engedélyeket, ugyanis ezekre a jellegű tevékenységekre nem vonatkozik a tiltás. Úgy kell kiadni az engedélyeket, hogy maga a szolgáltatás mix a városon belül egy természetes harmóniába kerüljön újra. Azért mondtam, hogy ez a legkönnyebb témánk mára, mivel ez egy adott lokáció, aki volt már Nápolyban, tudja, hogy egy csodálatosan sokszínű, kicsit mondjuk, hogy vagy nyugati feelinget árasztó helyről van szó. A nápolyi pizzáról nem kell sokat beszélnünk, viszont ugye maga az Amalfi part, ami nagyon közel van Nápolyhoz, szintén megemeli a Nápolyba látogató turistáknak a számát, vagy fordítva. Mindenki dönts el magától, hogy melyik lehet talán az elsődleges úti cél. De a lényeg az, hogy a kincseinket, az értékeinket megőriznünk tudni kell. És hogyha erre nem törekszünk, akkor ez a jelenség ez nem csak Velencében, Nápolyban, Barcelonában, Edinburgh-ban, vagy éppen Párizsban fog ugye...
Hát vagy akár itt Budapesten, mert az itt is van ilyen négyzetméternyi, vagy négyzetkilométernyi terület, ahol nagyon sok vendéglátó hely van, és nyilván ott sem bír el sokkal többet. Ráadásul a régeket meg támogatni kell egy városvezetésnek, ma azok fizettek adót a nehéz időben is. Igen,
pont egy szakmából ismert barátommal beszélgettem a tegnapi nap arról, hogy a Váci utca és környéke számomra mennyire egy szomorú jelenség, ugyanis a kereszt utcákban szinte nincsenek nyitva üzletek.
Nem, nincs is nagyon.
És hogyha nyitva is vannak, akkor maga az a mix, az egymás mellett lévő üzleteknek a tevékenységi köre nem biztos, hogy a legjobb érték ajánlatot adja a turisták számára. Már pedig, hogyha megnézzük, azért a budai vár területe mellett az 5. kerület a legfontosabb turisztikai célpontja a turistáknak, és egy olyan igazi bevásárló belvárosi utca kis promenádokkal tök jó lenne Budapestre is. Majd meglátjuk, nem a mi tisztünket megoldani. És
legyen bevásárló utca, csak ne gurulós bőröndel közelítsék meg a látogatók, hogy elegánsan átevezzek a következő hír.
Igen, és mondjuk egy magyar porcelán manufaktúra bemutató terme mellett ne tájmasszák szalon legyen. Azért ezek is fontos, talán fontos dolgok. Igen, tovább evezve, vagy tovább gurulva. Bőröndök nélküli utazás szorgalmazzák a fenntarthatóságra törekvő úti célok. Ez egy nagyon érdekes téma. Az ember azért elgondolkodik azon, hogy amikor elutazik, viszi magával ezt a 30-40 kilónyi ruhát, kozmetikumot és minden egyebet, és amikor rájön arra, hogy annak a felét sem használta fel az adott úti célban az utazása során, akkor ugye itt megint a pazarlásról beszélünk. Ugye a japánok azt a célt tűzték ki, hogy ruhát szeretnének kölcsönözni az országba érkezőknek. Ez egy extrém példa, tehát nem gondolom, hogy ez lenne a végső irány.
Vagy csak legyen a méretünkbe, igen?
Csak legyen a méretünkbe, igen. Ugye beszélgettünk nem is olyan régen egy olyan megoldásról, hogy 3D nyomtatóval, textil 3D nyomtatóval az utasok szállodában magukra ki tudnák nyomtatni azt a ruhát, pár típusból kiválasztva, ami számukra megfelelő. Ez már talán egy jobb gondolat, ami viszont a legjobban tetszik, és egy tökéletszerű történet, hogy az Alpokban, ugye a téli úti céloknál, mondjuk a téli sportok szerelmeseinek, igen, lehet az, hogy ott bérlünk sípakancsot, sílécet, síbotot, nem pedig visszük magunkkal. Ugye, hogyha megnézzük, azért sokan érkeznek most már busszal, vonattal, nem csak autóval közlekedik az ember, ha autóval közlekedik.
Meg síbox, meg igen, tetőcsomagtartó, igen, akkor az nagyobb karbonlábnyom, igen, igen. Így van, tehát ugye így vezetik ezt le, igen.
Igen, tehát hogy ezt érdemes lenne amúgy úgy is vizsgálni, hogy akár Magyarországon és a Kárpát-medencében milyen lehetőségeink lennének, hogyha szeretnénk teljesen átállni fenntartható utazási formákra. Most mondok egy példát, ugye nagyon sokat járok ki ugye Erdélybe, Székelyföldre, azért az minden egyes alkalommal 7-800 kilométer oda, 7-800 kilométer vissza, és mondjuk úgy, hogy ez nem biztos, hogy jót tesz a környezetnek, hogy én egy évben 10-szer autóval oda-vissza megjárom a területet. Viszont ugye, most ha megnézzük, a brassai repterre még nem nagyon tudunk Budapestről repülni. Ugye a kettő között van egy óriási űr, tehát azért nem mindegy, hogy 1 óra 20 perc alatt érsz ki, és mondjuk egy olyan megoldással, ami valószínűleg könöti lábnyom oldalon kisebb, tehát hogyha az a 200 ember oda repül, nem pedig 100 autóval érkezik, én azt gondolom, hogy talán kisebb lehet a környezeti lábnyom.
Brassóban nem megy 200 ember, meg nem megy akkora gép szerintem, tehát mondjuk Budapestről. Tehát inkább kisebb gépek, úgyhogy melyiknek van nagyobb, kisebb karbonlábnyom, meg hogy milyen autóval mész, annyit dologtól függ, de azt értem, amit mondanak az osztrákok, meg a japánok, hogy ne vigyél sok cuccot már, hát bérej tőlük, hát igen, csak ez meg pénzkérdés. Tehát most nyilván azért viszi sok sportbarát a sífelszerelését szerte a világban, egyfelől mert ragaszkodik a sajátjához, másfelől meg árérzékeny, és nem akar arra költeni. De valóban ez egy új szempont, hogy a fent a karbonlábnyom, meg a CO2 kibocsátás csökkentése érdekében ezen is gondol. Szóval ezt is vegyük figyelembe talán.
Igen, így. Igen, és ugye ahogy említetted Velencét, a túlturizmusnak az egyik megnyilvánulása az, hogy nem szeretik a helyi lakosok, hogy hajnalban a turisták húzzák a macskakövön, ugye a 20-30 kilós bőröndjeiket, és ha már kiló és bőrönd, akkor nagyon egyszerű ötletet fogalmaztak meg, mégpedig azt, hogy mi van akkor, hogyha több súlykategóriát szabunk meg a légitársaságoknál. Tehát nem csak ez a 20-23 kilós és a 10 kilós úgymond súlyhatár lesz, hanem sávokba rendeződve arra motiváljuk az embereket, hogy minél kevesebb ruhát és súlyt pakoljanak, mert akkor ugye olcsóbb lesz az utazásuk, vagy, ugye fordítsuk meg, sokkal drágább lesz ugyanaz, mint most. És általában azért az árérzékeny dolgokkal jól lehet motiválni az utazót, főleg abban a kialakult világrendben, ahol a repjegyek pont a duplájára emelkedtek 2 év alatt, és maguk a szállodárak sem lefele, sőt sokkal inkább fölfele kacsingatnak. Tehát az ember az infláció és egyéb gazdasági hatások miatt az árérzékenységét valószínűleg megpróbálná valahol kompenzálni, viszont ehhez megfelelő lehetőségeket kell az utazóknak adni. Tehát most van az, hogy most jönnek az utazási szolgáltatók, és igazából most náluk pattog a labda, focis példával élve, hogy ebből mit tudnak kihozni. Mert az látszik, hogy az utazás az nem szakad be végérvényesen, sőt, ugye a közel-keleti térségben már jóval meghaladják a mutatók 2019-es számokat, nagyon sok helyen Európában is meghaladják ugye a 2019-es mutatókat, ezért van probléma, ezért mondják azt a városok, hogy elég volt, nem kell ennyi turista, mert egyszerűen, ha oda megy az ember az adott lokációba, nem jut be abba a múzeumban, nem jut be abba az állatkertbe, nem tudja megnézni azt a templomot, vagy vallás turisztikai helyszínt, és ezáltal elveszik az utazásnak a tényleges értelme.
Igen, tulajdonképpen a fapadosok ezt csinálják, hát amikor már többbe kerül a bőröndöd, mint te, akkor ez egy negatív tendencia, árérzékeny vagyok, és akkor inkább lemondok a plusz 20 kös bőrönd, és tényleg minimálissal megyek. Ugye ezt így, most végül is ennek van egy újabb példa, amit küldtél, ez az afrikai szafari, hogy előnyben a könnyű csomagok, tehát ne csak a fapados, hanem mindenhol legyen az a, ugye ez a cél, hogy minél kisebb cuccal menjél, minél kevesebb vackot vigyél magaddal oda-vissza, a súlykorlátozás, akkor a repülő könnyebben megy, kevesebb kerozint fogy, és a többi, és a többi, tehát ez egy ilyen szép láncolat, és jó ötlet, tehát kérdés, hogy mennyire mondunk le a luxusunkról.
Ez meg mennyire tudjuk átalakítani?
Igen, a szokásainkat.
Hát tényleg, hogyha az ember belegondol, mondjuk ez is egy kérdés, mert ha kevés ruhát viszel, és ott a helyszínen kell mosni, hogy annak mekkora a környezeti lábnyoma van, hogyha például nem környezetbarát a mosodai egysége az adott szállodának. Most Egyiptomban, ahol voltunk, ott teljesen ilyen eco-friendly vegyszereket és technológiát használtak a mosási részlegen, és erről írtak is, és ez egy jó érzés volt, hogy az ember úgy tudja elküldeni a ruháját a mosodába, hogy ezzel nem, jó persze károsítja a környezetét, de nem olyan mértékben, mint alapból.
Jó, de hát valószínűleg akkor a szállodának is a szennyesét, tehát az ágy, nem a törölközeket is ezzel a módszerrel mossák.
Így van. Hát ugye tudod, ez a környezetvédelmi matrica, ami ki van téve a szállodákba, hogy kérjük csak akkor kérjen törölköző cserét.
Az egy dolog, de hogy milyen módon mossák és tisztítják. Erre még itt azért Magyarországon meg nem láttam, meg a környező szállodában nem láttam példát, hogy erről is tájékoztattak volna, hogy egyébként ebben a szállodában maga ez a tisztító folyamat, a mosási folyamat az mennyire környezetbarát, mennyire fenntartható. Ez is lehet egy vonzerő két szálloda között. Most mondtam valami egészen extrémet.
Hát lehet, ez ugyanúgy, mint ahogy megjelentek a vegán utazók, és ugye ott kifejezetten ugye vegán mosószert is kell használni, és erre vannak már a világon nagyon jó példák, ahol a teljes szállodai működést, vagy vendégház működést vegán életmódra szabták. Ez ugyanúgy el fog terjedni más aspektusokból is, el kell, hogy terjedjen. És ugye az utolsó témánk, ami meg a legnehezebb talán az összes közül, ugye az új tendenciák formálják az üzleti utazásokat. Nem tudom, hogy a hallgatók közül ki az, aki már az előző évtizedben is sokat járt ilyen üzleti jellegű utakra, és ki az, aki a Covid vagy a pandémia utáni időszakban jelenlegi világunkban is utazik. Alapvetően én azt látom a partnercégeknél, a partnerszervezeteknél, amit írt maga a cikk is, és ugye egy tanulmány alapján beszélgettünk, tehát az akkor rendelt egy tanulmányt. A Masters of Travel tanácsadó testületi ülésén Brüsszelen résztvevőknek mutatták be, hogy sokkal tudatosabbak most már ugye a cégek az üzleti utakkal kapcsolatban, tehát csak akkor engedélyezik azt az üzleti utazást, vagy azt a tárgyalást, személyes tárgyalást, hogyha kimagaslóan több profitot tud termelni az adott vállalatnak. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal viszont az, hogy azt is kimutatták, és úgymond szakemberek becslései alapján több mint 25%-kal nő az esélye az üzletnek, vagy az üzlet volumenének, hogyha személyesen találkozik az ember a tárgyaló partnerével. Ezek azért komoly számok, tehát hogyha arról beszélgettünk, hogy egy szállodafejlesztésnél, egy étteremnyitásnál, vagy éppen egy be- és kiutaztató ügynökségnek a működésénél a 25%-os volumen növekedés, csak azért, mert személyesen találkozunk, az egy számottevő dolog. Azt, hogy ezt milyen oldalon tudják úgymond bekönyvelni, tehát a CSR és az egyéb környezetvédelmi célok is nagyon fontosak. Ugye pont veled beszélgettünk rengeteget arról, hogy akkor is működött a világ, amikor Covid volt, és akkor is működött a világ, amikor be voltunk zárva, és akkor is tudtunk tárgyalni, akkor is tudtunk haladni, akkor is tudtunk prezentálni. Természetesen az eszenciája nem volt ugyanaz. Nagyon sok olyan mémet vagy vicces felvételt láttunk, hogy a felülöltön nyakkendő ing alatt volt a pizsamanadrág és a házi.
Jó esetben.
És ugye ez nem csak arról szól, hogy megtisztelem-e a másikat, hanem arról, hogy hogyan kondicionálom a saját elmémet. És ugye a világban, főleg az üzleti világban, és főleg a turizmusban, a konferenciák világában, ez egy valamilyen szinten rituálé is, hogy az ember elutazik, viszi magával a szép ruhát, ki van vasalva, tisztítóból hozta, felveszi, jobban érzi magát, magasabb a biztonságérzete, nagyobb a magabiztossága az adott tárgyaláson, abból a metakommunikációból, amit személyesen tapasztal, le tudja követni, hogy milyen válaszokat kéne adni, hogy milyen irányba megy az a tárgyalás, meg tudja hívni egy italra a másikat, picit tudnak barátkozni, nem csak a száraz tényekről beszélni. Nekem ilyen halálos fegyver volt, hogy a online térbe elkezdték ezeket a chit-chat jellegű, bemelegítő beszélgetéseket, az 5-8-10 perces részét a tárgyalásnak, ami semmiről nem szólt, senki nem élvezte. Ugye ezt mondjuk egy kávé mellett szoktuk megejteni egy üzleti út során, ami azért sokkal nagyobb élmény. Üzleti utazásnál ugye van esélye bemutatkozni a helyszínnek, van esélye bemutatkozni a lokációnak, a cégnek, aki meghívott akár, az online térben erre nem nagyon van. Én nagyon üdvözlöm, hogy ilyen jellegű kutatásokat is készítenek, ugyanis ez is formálja, hogy ez a MICE turizmust, értjük ez alatt, ez is formálja a MICE turizmusnak a képét, a jövőképét. Nem véletlenül nekem is szakmailag a legnagyobb élmények a nemzetközi konferenciák, amiken részt vehetek, és én nagyon szeretném azt, hogy ha ez a világ, ez nem menne el abba az irányba, hogy csak akkor hozunk létre személyes kontaktust, vagy személyes találkozást, amikor nagyjából biztos az üzlet, és ezen csak javítani szeretnénk, hanem maga a tudástranszfer és a kulturális csere szinte talán fontosabb sok esetben, mint az, hogy mekkora üzletet kötünk az adott pillanatban, mert hosszú távon, ha megvan a kapcsolódás, meg lesz az üzleti felület is.
Igen, hát a kutatásban kérdezik, hogy visszatért az üzleti utazások iránti kereslet, 24-re várják ezt a szakemberek, bár ugye 19-hez képest 24%-kal csökkentek a kiadások, de 24-re ez visszaállhat. Nagyon szépen köszönöm Rasztavics Dávid digitális turizmus ZRT vezérigazgató, jövő héten személyesen találkozunk. Köszönöm, szervusz, szia!